Osztoma Zést.
Széke Ervin hírmagyarázó műsora. Aki kérdez, Forró László. Aki pedig válaszol, a minden kérdésben illetékes elvtárs, Széke Ervin. Feszült légkörben került sor az Egyesült Államok Jeruzsálembe áthelyezett nagykövetségének a megnyitására. Ugyanakkor a külképviselet áthelyezésének a lehetőségét fontolgatja Románia is, azonban e tekintetben nincs egység a kormányfő és a köztársasági elnök között. Mi a tétje a nagykövetség áthelyezésének?
Igen, ennek elsősorban politikai tétje van, tekintettel arra, hogy Izrael kijelentette, hogy a fővárosának Jeruzsálemet és nem Tel Avivot tekinti. Tulajdonképpen formális kérdés lett volna, hogyha Jeruzsálemnek a státusa nem lenne annyira vitatott, mint amennyire. Jeruzsálemet ugyanis a zsidók is, a muzulmánok is és a keresztények is szentvárosnak tekintik, a zsidók is és a palesztinok is a saját fővárosuknak tekintik. Na most Jeruzsálem státusa 1967-ben változott meg, amikor a hatnapos háború során Izrael elfoglalta Kelet-Jeruzsálemet, és hát ettől kezdve tulajdonképpen már jogilag is 1980 óta Izraelnek a része. Ugyanakkor ezt nem fogadták el általánosan a nemzetközi közvélemény, ezt nem fogadta el, és maga az Egyesült Államok is a két állami megoldást szorgalmazta mindeddig. Azt mondta, hogy szükség van egy zsidó államra és egy palesztin államra, és mindkét államnak Jeruzsálem legyen a fővárosa, úgy, mint ahogy volt valamikor Kelet-Berlin és Nyugat-Berlin, osszák ketté a várost, az egyik a palesztin főváros, a másik pedig a zsidó főváros lesz. Úgy tűnik, hogy ettől de facto elállt az Egyesült Államok azáltal, hogy áthelyezte oda a nagykövetségét, és hát elismerte tulajdonképpen a zsidó államnak a fennhatóságát Jeruzsálem fölött. Ez nyilván, hogy rendkívül heves tiltakozást váltott ki a palesztinek részéről, még hétfőn, amikor az ünnepélyes megnyitása történt a nagykövetségnek, zavargások törtek ki a gázai övezetben, egyes jelentések szerint 52 halottja van az incidenseknek, mások szerint már 60 halottja van, több száz sebesültről tudnak, tehát forró a helyzet ott, és ugyanakkor ebben a tekintetben megosztott az Európai Unió és az európai közvélemény is. Nem mindenki támogatja a nagykövetségek áthelyezésének a gondolatát, sőt, volt egy kezdeményezés is. Federica Mogherini, az Európai Unió külügyi biztosa egy elítélő határozat elfogadását kezdeményezte az Egyesült Államok ellen. Ennek a határozatnak az elfogadását Csehország, Magyarország és Románia is megvétózta, úgyhogy végül nem fogadták el. De hát azért látszik, hogy itt is nagyon nagy különbségek vannak a tagországok között. Ebben a helyzetben jelentette be a Szociáldemokrata Párt elnöke és hát a miniszterelnök asszony Viorica Dăncilă is, hogy Románia át akarja helyezni a nagykövetségét Jeruzsálembe. Egy rendkívül vitatott lépés lenne, hogyha ez megtörténne. Ugyanakkor hát ugye vannak érvek emellett is, vannak ellenérvek is. Egészen biztos, hogy ebben a döntésben azonban nem csak külpolitikai szempontok játszottak szerepet, hanem az is, hogy hát kényszerhelyzetbe hozzák Klaus Johannist, és hát, hogy úgy mondjam, ellopják az óra elől ezt a gesztust, ami egyértelműen az Egyesült Államok és Izrael irányába egy rendkívül baráti gesztus lenne. Egyébként nem csak Románia fontolgatja ezt a gondolatot, épp ma jelentette be Guatemala, hogy ők is áthelyezik a nagykövetségüket, és hát a Népszava úgy tudja, hogy még több olyan ország is van, amely át akarja helyezni a nagykövetségét Jeruzsálembe, minden kockázatával ennek, hiszen ugye látjuk a zavargásokat, és valószínűleg az arab világ is erre majd valamilyen módon reagálni fog, hiszen már reagált is. Úgyhogy eléggé forró ez a helyzet, és lehet, hogy ebben az esetben Klaus Johannisnak van igaza, aki azt mondta, hogy ki kellene várni azt a pillanatot, amikor a nemzetközi közvélemény megnyugszik, vagy nyugvópontra jut ebben a kérdésben, és akkor egy közös döntést hozni. Erre most már nem sok esély van, azt követően, hogy az Egyesült Államok áthelyezte a nagykövetségét, bár hogy ez milyen gyorsan történt, azt jelzi az is, hogy ez a nagykövetség még nem működik, tehát továbbra is Tel Avivban intézik az ügyeket, és állítólag 2 évet is eltart, ameddig minden egyes íróasztalt és számítógépet és szekrényt átvisznek egyik városból a másikba, és ott megkezdhetik a munkát. De hát a politikai gesztus volt a fő cél, és az meg is történt.
Лихаєм ребе, лихаєм ребе, лихаєм ребе, лихаєм ребе.
A világ leghosszabb hídjával köti magához Oroszország az általa 4 évvel ezelőtt megszállt Krím-félszigetet. Miért van erre szükség? Hogyan kommentálod ezt a hírt?
Így van, és nagyon fontos hírnek tartom. Csodálkozom rajta, hogy úgy elsikkadt, nem nagyon láttam a mai újságokban. Ez a terv egyébként nem új keletű, már második Miklós cár, Hitler és Sztálin is foglalkozott ezzel a gondolattal, hogy szárazföldi összeköttetést létesítsen a Krím-félsziget és Oroszország között. Jelenleg ugyanis szárazföldön csak Ukrajnán keresztül lehet bejutni a Krím-félszigetre. Na most Oroszország ugyan megszállta a Krím-félszigetet, de nem tudta bekapcsolni az orosz infrastruktúra vérkeringésébe, hogy így mondjam. Nem sikerült ezt megoldani, hiszen csak kompokkal tudtak közlekedni Oroszországnak a Krasznodári területe és a Krím-félsziget között, illetve légi úton, de hát nem tudták azt az utasforgalmat és azt az áruforgalmat lebonyolítani, ami szükséges lett volna ahhoz, hogy hát bekerüljön Oroszországnak a gazdasági körforgásába a Krím-félsziget is. Úgyhogy 2016-ban elkezdték építeni ezt a hidat. Akkor a szakemberek nagyon visszafogottak voltak, azt mondták, hogy nagyon sok műszaki problémát rejt egy ilyen hídnak a megépítése, ugyanakkor pedig nagyon sokba fog kerülni. Hát valóban nagyon sokba került, 300 milliárd dollár, ami körülbelül 3,75 milliárd eurónak felel meg, tehát valóban nagyszabású beruházás, és hát a méreteit azt jelzi, hogy egy 19 kilométeres hídról van szó, amelynek 227 méterenként vannak tartó oszlopai, összesen 288 tartó oszlopa van, ezek a tartóoszlopok 90 méter mélyen fúródnak a vízbe, és hát, vagyis hát ennyi van a víz alatt, és egyetlen egy ilyen tartóoszlopnak a fém szerkezete az 400 tonnát nyom, ami 32 Eiffel toronynak felel meg, tehát egy óriási beruházásról van szó. De én azt hiszem, hogy Vladimir Putyinnak semmi sem drága akkor, amikor a Krím-félszigetről van szó, hiszen a 80% körüli támogatottságát, amit most a márciusi választásokon be is bizonyított, azt elsősorban a Krím-félsziget visszaszerzésének köszönheti, és őt, mint ilyen országegyesítőt ünnepli az orosz társadalom. Még egy gondolat, hogy egyébként Ukrajna tiltakozott már tavaly novemberben, és nemzetközi szankciókat sürgetett Oroszország ellen, mondván, hogy amennyiben megépül a híd, ez meg fogja nehezíteni a hajóforgalmat az ukrán kikötők és a Fekete-tenger között, és hát ebből több millió dollár kára származhat Ukrajnának, de hát úgy látszik, hogy ez különösképpen nem érdekelte az Európai Unió illetékeseit.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма передала.
Elhunyt Krisztián Copescu, akit főként sportriporterként ismer a hazai közönség, de volt ő egy rövid ideig szenátor is.
Így van, hát nagyon szomorú hír, és egy kiemelkedő egyénisége volt a román sport újságírásnak. Tulajdonképpen ő volt a román televíziónak a hangja akkor, amikor sportközvetítésekre került sor. Ugyanakkor egy rendkívül tájékozott, rendkívül kiegyensúlyozott, és hát nagyon kulturált, nagyon elegáns kollega volt. Mindenki, aki ismerte, így beszélt róla. Nagyon sokan hasonlították itt a bihari sajtóban, ahogy láttam, Knézi Jenőhöz, aki egyébként nagyváradi születésű, és valóban nagyon sok volt a hasonlóság közöttük. Mind a ketten rendkívül felkészülten kommentálták a különböző mérkőzéseket, otthon voltak szinte minden sportban, pontosan ismerték a játékosokat, a szabályokat, a történetét egyik-másik mérkőzésnek, tehát nagy veszteség érte az újságíró társadalmat úgy általában, és hát nyilván a román sportot különösen.
Isten nyugtassa! Thank you. Ezzel a műsorunk végéhez értünk, én Székely Ervin nevében is megköszönöm figyelmüket, Forró László vagyok, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Hogy szabadnak születtél.